Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy csak egy kimondott igazság, talán mondhatom így, kimondott igazság az, hogy Isten a szeretetébe befogad bennünket, a szeretetében helyet ad nekünk. Milyen izgalmas lenne az életünk, ha ez valóban élő valóság lenne. Ha ezt komolyan tudnánk gondolni. Tegnap az Árvíztől sújtott falvak embereivel találkoztam, ott döbbentem erre rá, hogy mit is jelenthet az embereknek ez a bizonyosság, hogy van Istenük. 251 néhány ház dőlt össze itt Miskolc mellett, ebben a faluban, ahol először jártam, és azok az emberek is, akiknek lábon maradt, talpon maradt a háza, azok is az összes bútorukat az udvarra rakták, mert szétáztak azok. Mindenki arról beszélt, hogy hol is van az embernek az emberi biztonsága. Mit is jelent ez egyáltalán? Eszembe jutott a székelyföldi Árvíz is, amikor az egyik idős ember kérdezte tőlem, kedves atya, hol volt az Isten? És mondtam neki, hogy ebben a zivatarban biztos, hogy nem volt az Isten, de mi itt vagyunk. Erre azt mondja ez az idős ember, talán magukban van itt az Isten. Tegnap is átéltem, mit jelentett ezeknek az embereknek az, hogy nincsenek magukra hagyatottan, hogy segítenek rajtuk, hogy törődnek velük. Gondoljunk erre mi is, ez a bevezető ének is erre biztatott bennünket. Mit is jelent az, hogy Isten szeretetében otthon lehetünk? Ez segít elviselni az evilági otthontalanságot is, evilági gondjainknak, bajainknak a türelmes elhordozását is. Egyébként ma minden szentmisén, minden templomban az Árvíz károsultak megsegítésére gyűjtenek. A szentmisét is értük, ajánljuk fel, értük, imádkozunk. Tartsunk bűnbánatot. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és tanítványai voltak csak vele, megkérdezte tőlük, kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támad fel valaki. Ő tovább kérdezte, hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek, majd hozzáfűzte. Az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta, aki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki mindenáron meg akarja menteni életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, ez a mai evangélium nekünk szegezi a kérdést, Jézus Krisztus ki nekünk? Talán még élesebbre állítom, amikor azt kérdezem a testvérektől, ismerik-e Jézus Krisztust? Ismerjük-e mi valójában Jézus Krisztust? Akiről sok mindent hallottunk, sok mindent tudunk, a tanításából is sok mindent hallottunk, mégis ismerjük-e Jézust? Nagyon sokat tépelődöm ezen a kérdésen, mert ez a világ, amelyben élünk, egy szekularizált világ, e világi világ, Isten nélküli világ, és bizony olyan könnyű kimondani, hogy minden gondunk, bajunk abból származik nekünk keresztényeknek, és egyáltalán nekünk embereknek, hogy egy ilyen világban élünk, és nem egyszerű nekünk szembesülni az ateizmussal. A valóság pedig, testvérek, az, hogy az igazi ellenség nem a szekularizált világ, amelyben élünk. Az ateisták meg mondhatnak, amit akarnak, valójában nem is érint igazából bennünket. Az igazi probléma az Isten nélküliség. És ez az Isten nélküliség talán minket kísért leginkább. Hiszen mi istenes embereknek tartjuk magunkat. Mi hívő embereknek mondjuk magunkat. És mégis pontosan velünk kapcsolatosan emlegetik az Isten nélküliséget. Ez a kérdés az, ami komolyan foglalkoztat ennek a mai evangéliumnak a kapcsán. És talán még egy akkori világnak sajátosságára is hadd utaljak, annak a világnak a jellemzőire, amely világban hangzik el Jézusnak az a kérdése, és hangzik el Péter apostolnak a vallomása a Krisztusról, a Messiásról, aki az Isten fölkentje, az Isten követe. Ez a világ, amelyben elhangzik ez, egyrészt a zsidók gondolkodásától meghatározott világ volt, másrészt a hitetlen vagy pogány görög filozófia által meghatározott gondolkodású világ volt. És ebben a világban kimondani azt, hogy Jézus a Messiás, és nem a zsidók elvárásának megfelelően. És egy ilyen pogány gondolkodású világban ez majdnem úgy istenkáromlás volt. Ezért is mondja Jézus, akkor, amikor a szenvedéséről is szó van, hogy erről hallgassatok. Mindent félre fognak érteni az emberek. Mert ugye az a világ a zsidók küldetésének megfelelően a szemet szemért, fogat fogért világa volt. A zsidók tudtak a heted iziglen büntetésről. Bizony, egy hívő ember nem tud mit kezdeni ezzel a gondolkodással. Ez az egyik. Mit tud egy ilyen világban kijelenteni egy messiás, aki az Isten követe, és aki szenved, sőt, meghal az emberért persze. És hogyha ezt mondjuk, hogy az emberért, akkor egy új távlat nyílhat, de akkor ezzel nem foglalkoztak. És a pogány gondolkodás, ugye az első századi pogány bölcs leírja, hálát adok az Istennek minden nap, hogy embernek születtem, és nem állatnak. Hálát adok az Istennek azért, hogy férfinak születtem, és nem nőnek. Hálát adok az Istennek, hogy görögnek születtem, és nem pogánynak. Ebben a világban hangzik el Pál apostol tanítása Jézusra hivatkozva, hogy nincs többé zsidó és pogány, görög és rabszolga, férfi vagy nő, mert mindenki egyforma Jézus Krisztusban. Gondolkodjunk el, testvérek, mit jelentett egy ilyen világban ez az üzenet? Szívesen használja az ember ezt, hogy forradalmi. Csak hát ezt a szót sem szabad ma nagyon mondogatni, mert a forradalom eszmeisége is teljesen más lett a mi világunkban. Ebben a világban hangzik el Jézusnak a kérdése, és válaszolnak az apostolok. Ez egy egyszerűen olyan kérdés, ami mindegyikünk számára egyértelmű. Mi is ismerünk embereket, ismerünk felszínesen valakit, jól ismerünk valakit, esetleg a szívünk felől is tudunk kapcsolatban lenni emberekkel. Ez már több, mint jól ismertség, ez már inkább barátságnak mondható. Ugyanígy gondolkodtak az emberek akkor Jézussal kapcsolatosan is. Volt, aki felszínesen ismerte, volt, aki jobban ismerte, és ugyanakkor Jézus az ő tanítványaitól többet várt el. Később, amikor búcsúzik tőlük, akkor ezt is mondja, hogy barátaimnak mondalak titeket. Én legalábbis így viszonyulok hozzátok, ti hogyan? Hát Péter tökéletes választ adott. Te vagy a Krisztus. Ugye a Krisztus, mint Isten követe, görög fogalmak szerint a Krisztus, a zsidó fogalmak szerint meg a messiás, ami magyarul azt jelenti, hogy fölkent. Vagyis olyan valaki, aki az Isten követeként van jelen a világunkban. És ez végeredményben mindenki számára, főleg a zsidókra kell gondolni, hiszen a pogányok ezzel nem foglalkoztak. A zsidók számára egyértelmű volt, mert várták a Isten fölkentjét, a messiást, hogy majd eljön. És eljött, csak hogy, mivel nem a zsidók várakozását teljesítette be, ezért nem fogadták el, ezért megölték. Mert Jézus nem az a valaki, akit a zsidók vártak. Zsidók úgy gondolták, hogy Dávidnak az országát helyre fogja állítani. Zsidók úgy gondolták, hogy legyőzi a rómaiakat, és újra a dicsőség fényében élhetnek. Jézus messiás. De nem ebben az értelemben. Jézus azt mondja, hogy ő nem harcos, nem egy háborús harcos, hanem békekövet. És ez teljes egészében felfoghatatlan volt a számukra. Persze, ha visszagondolunk az elmúlt évtizedekre, ilyenkor, mikor ezeket az igazságokat kimondjuk, döbbenünk arra rá, hogy milyen fals fogalmakkal szembesítettek bennünket. Ugye itt Magyarországon, meg egyáltalán a világ keleti felében békeharcosokról beszéltek. Olyan jó lenne megtudni, milyen a békeharcos. Ez körülbelül azt jelenti, a békeharcos az a valaki, ami a tiéd, az az enyém, ami az enyém, ahhoz nincs közöd, és akkor ezt harccal kell érvényre juttatni. Ilyen fogalom, hogy békeharcos nincs. Ezért nincs értelme annak, hogy az én fiatal koromban idősebbek emlékeznek rá, volt ilyen, hogy béke papi mozgalom. Ezek békeharcos papok voltak. Érdekes lehetett, egy békeharcos pap. Most emlékeztünk egy héttel ezelőtt erre a 60 évvel ezelőtti szörnyűségre, amikor a szerzetes rendeket feloszlatták, szétkergették őket, és utána a megfélemlítettekből toboroztak egy ilyen békeharcos csapatot. Nem felejtem el, amikor a pesti ferences templomba kerültem, és ugye ott a legfőbb békeharcos volt a templom vezetője, Horváth Richárd. Amikor bemutatkozó látogatásra mentem, akkor rögtön ezzel szembesített, hogy szeretném, ha belépnél a mozgalomba. És mondtam, hogy én pap vagyok, ő is az volt, igaz, hogy már szegény, szerencsétlen Rómától kiközösített pap volt. Mondtam, hogy én ebben a mozgalomban nem szeretnék belépni, mert egy pap vagy békesség követ, békességszerző, a béke követe, vagy nem pap. Becsületére legyen mondva, soha többet, az alatt a 10 év alatt, míg ott voltam, nem hozta ezt elő. Sőt. No de most nem erről van itt szó. Tehát Jézus nem háborús harcos, hanem béke követ. És a zsidók nem ezt akarták, ők harcot akartak. Arról nem is beszélve, hogy miképpen óhajtotta Istenre hivatkozva ezt a küldetését megvalósítani, úgy, hogy ő szolgál. Hát erre aztán végképp nem gondoltak. Miféle vezető az, aki szolgál? Az ő fogalmaik szerint ez elképzelhetetlen. Nagyjából 2000 év után is úgy a világi gondolkodás ugyanígy gondolja, hogy a vezető az nem szolgál. Ezzel sem tudtak mit kezdeni. Sőt, akkor, amikor Jézusnak erről a küldetéséről van szó, akkor Jézus azt mondja nekik, hogy aki hozzám akar tartozni, az vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen engem. Ehhez a küldetéshez. Ehhez a Jézus ismerethez hozzátartozik ez, hogy az ember nem magára gondol. Ha nagyon élesen fogalmazok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem az önmegvalósítás a küldetése egy hívő embernek. Ez a hitnek a legfontosabb lépése. Hogy az ember elsősorban nem önmegvalósításra gondol, hanem a szolgálatra. Ami végeredményben azt jelenti, és valójában ez a hitnek az üzenete ebben a világban, aki elveszíti életét, az megment. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved. És itt van az a bizonyos Isten nélküliség, ami mérgezi a világunkat, ami a mi nagy kísértésünk, mert vannak vallási ismereteink, van valamilyen fajta teológiai tudásunk, vannak vallásos szokásaink és megnyilatkozásaink, de ha nem ez határozza meg az életünket, hogy aki engem követ, az nekem szolgál. Aki utánam akar jönni, az szolgáljon, az vegye föl a keresztjét. Ha nem ez határozza meg a hívő emberek életét, akkor a világ határoz meg mindent. És ez azt jelenti, hogy az ember számára mindennél fontosabb az, hogy mit eszik, meg mit iszik, meg mibe öltözködik, meg hol lakik. Most az árvíz kapcsán erre különösképpen is lehet figyelni. És bizony azok a praktikák, amelyek révén az ember e világban hatalomhoz jut. Ha ezek meghatározók az életünkben, nem arról van szó, hogy ne együnk és ne ígyunk, hogy ne legyen tisztességes lakásunk, hogy ne legyen munkahelyünk, nem erről van szó. Ha mindennél ez a fontosabb, akkor Isten nélküli életet élünk, akkor is, ha tudunk imádkozni. Tehát az Isten ismeret, vagy Jézus ismeret alapvetően tehát ezt jelenti, hogy az ember így tartozik az Istenhez, mint Jézus, aki rábízta magát az atyára. És Jézus azért tudott olyan jó lenni az emberekhez, mert ekkora bizalommal volt az Isten iránt, az ő atya iránt, hogy minden evilági biztosítékról lemondott. Mert úgy gondolta, hogy az Istenhez tartozás az elég. És ezért tudott ő olyan jó lenni az emberekhez is, mert innen jön. Tehát, ami hitben lévő Isten ismeretünk ezt jelenti, hogy ezt a bizalmat föltámasztjuk a szívünkben az Isten iránt, és ez mindennél fontosabb a számunkra, másodszor, hogy a rosszat nem viszonozzuk rosszal. Mert hiszen akkor a harcos szellemet tartjuk fönn, ha a rosszal válaszolunk, akkor a folyamat megállíthatatlan. A hitben lévő Isten ismeret ezt jelenti, hogy megszűnik ez a világ, hogy szemet szemért, fogad fogért, hogy a rosszra rosszal, hanem az ember nagy lelkű, és tudja azt, hogy Isten szeretetében védett. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek nem tudnak kikészíteni bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy az emberek akár nem tudnak megölni bennünket. De azért azon érdemes elgondolkodni, hogy még a világ is elsősorban azokat értékeli, és azokat tartja követésre méltónak és követendőnek, akik ezt az értéket képesek megjeleníteni ebben a harcos világban. Ebben a kenyérharcért, meg pozíciókért küzdő világban. Testvérek, gondolkodjunk el ezen egy szekularizált, Isten nélküli világban, az ateizmust hangoztató világban, mit is jelent nekünk az Istennel való kapcsolatunk? Jézustól tanulhatjuk meg, hogy Istenre hagyatkozva az ember biztonságban tudhatja magát. És ha erre képesek vagyunk, akkor van remény arra, hogy a rosszat nem rosszal fogjuk viszonozni, és akkor ez a világ változik. Nagyon lassan. Mert ezt az igazságot többször üzentem már a testvéreknek. Jézus nem megváltoztatta a világot, hanem megváltotta a világot. A világ nagyon lassan változik, mert mi nagyon lassan leszünk másmilyen emberekké, de a hitünk és Isten közelségünk ennek a változásnak a biztosítéka. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ezekben a napokban az üldözöttekre emlékeztünk, elsősorban azokra, akiket az akkori békeharcosok üldöztek, szerzetesekre, és a visszaemlékezéskor mindenkitől azt hallottuk, hogy valójában tanúságot tudtak tenni az Istenről. Az egy más kérdés, hogy közben lerombolták Magyarországon a szociális hálót, az egészségügyi ellátásnak nagyon nagy részét, az oktatásnak szétzilálták a rendszerét, tehát ők békeharcosok voltak. Én azt szeretném kérni, hogy most külön gondoljunk azokra, akiket szintén ők a Hortobágyra telepítettek. Most van annak is az évfordulója. Sokakat ismerek ezek közül, itt közöttünk is van egy valaki, látom az arcát, aki szintén a birkahodályban élte a mindennapjait, és erősebbek lettek, és erősebb emberként folytatták az életútjukat. Most ezt az imádságot különösképpen ezért az üldözött rétegért ajánljuk föl, és köszönjük meg az ő életáldozatukat, és tanuljunk tőlük, mert nekünk itt nincs más segítünk, csak az Isten. Ha vele szövetkezünk és egymással összetartozunk, akkor nagyon erősek lehetünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.